Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen az úr előttől. Hát nekünk egy kicsit nehezen indult ez a reggel, mert szálltunk volna be a kocsiba, és akkor kiírt a kocsi, hogy motorhiba van. Hát nem annyira öröm. Aztán próbáltam nézni, de hát hirtelen semmi eredményre nem jutottam. De hála az úrnak, hogy ide értünk. Imádsággal kezdjük meg ezt a alkalomrészt. Istenem, köszönöm, hogy együtt lehetünk a Te nevedben. Kérlek, add meg, Uram, hogy rád hangolódjunk a Te igédre, a Te szabadra. Hisz az számunkra az élet, és Uram, hogyha nem szólsz hozzánk, akkor szomjúhozunk, éhezünk, akkor üresen vagyunk itt. Kérlek, hogy szólj hozzánk. Kegyelmedből, szeretetedből. Amen. Mielőtt egy igét felolvasni, egy kérdést szeretnék föltenni. Elsősorban a gyerekeknek, vagy fiataloknak, meg tudnátok-e mondani, hogy Istennek mik a tulajdonságaik? Halljuk ezt.
Kedvesség, gyógyítás.
Jó, várjál, felírom, jó? Egy-kettőt felírok be. Isten tulajdonságai. Milyen tulajdonságai vannak? Tehát Isten tulajdonságai, a kedvesség, a szeretet igazából úgy is mutatjuk, nem? Tehát, hogy szeretet. Igen, még mit tudunk? Milyen tulajdonsága van Istennek? Hogy mit olvasunk róla, mit tudunk az Istenről, gyerekek? Mit tudunk meg Istenről?
Változtató.
Igen. Más valaki, fiúk? Lányok? Türelmes Isten? Igen, nagyon jó. És akkor előbb úgy a bátorítás. Nagyon jó, mi van még? Igen?
Nem találtam meg a helyes szót, hogy igazából mindenkire ugyanúgy néz, hogy
senki. Igen, nem személyválogató. Nagyon jó, nem személyválogató. Nagyon fontos tulajdonsága ez Istennek. Hát ránk sajnos ez nem mondható teljesen el. Igen? Még mondott valaki?
Én tudom.
Igen?
Lelki ajándékozó.
Igen, tehát ad lelki ajándékozó. Tehát lehetne azt is, amit már valahogy valaki mondta, tehát ilyen, kicsit talán ez egy ilyen vallásos szó, hogy kegyelmes az Isten. Tehát, hogy irgalmas az Isten, hogy megbocsájt nekünk. Nyilván, hogyha elé járunk, tehát kegyelmes a mi Istenünk. Jó, és általában, most nézzük meg, hogy milyen az ember. Ugye általában az emberről mit lehet elmondani? Milyen az ember, igen?
Néha gonosz.
Néha gonosz, jó legyen így, hogy néha gonosz. Gonosz, igen. De csak Eszter, igen.
Ítélkező.
Igen. Igen. Fiúk, mondjál valamit, Sámuel.
Segít.
Az Isten? Vagy az ember?
Isten.
Isten segít. Jó, rendben. Segítő. Ha hozzáfordulunk, akkor segítő. Igen? Az emberről?
Én tudom.
Mondjál.
Válogató.
Válogató. Jó, lenne.
Én úgy értem, hogy a pagáncról.
Személyválogató.
Igen, válogató. Jó, teljesen jó. Jó. Sok mindent lehetne még ide felírni Istenről, és ugye arról nem is gondoltunk arra, hogy ugye nem jutott eszünkbe, hogy Isten hatalmas. Hogy ő a teremtő, ővé minden hatalom, a időura, a végtelenségnek az ura, mi meg milyen rövid életűek vagyunk. Tehát nagyon sok mindent lehetne mind az Istenhez felsorolni, ami nem jut elsőre hirtelen az eszébe a gyerekeknek, meg sokszor nekünk se, de ugyanúgy az emberről se jut eszünkbe sok mindent. Általában, ha van egy igehirdetés, akkor nagyon szeretünk ezekről hallani igehirdetést, a szeretetről, és erre nagyon is szükségünk van, hogy sokat halljunk Istennek a szeretetéről. Mert elfeledkezünk róla, mert van egy ördög, aki állandóan kisebbíteni akarja Istennek a tulajdonságait. De a türelméről is szeretünk Istennek hallgatni, hogy bátorító, és ezek jó dolgok. De például van egy olyan tulajdonsága Istennek, amit ritkán szoktunk említeni, pedig nagyon fontos, szent az Isten. Szent az Isten. Gyűlöli a bűnt, nem szereti a bűnt. De bennünket szeret. De ha gonoszt teszünk, az Isten ellen van, és ő azt nem tudja eltűrni. Mindig van következménye a bűnnek. Az embernek a gyengeségeiről ritkában van szó az igehirdetésben, de azért előkerül az is. Azért vezettem így be most ezt a kis igehirdetést, mert egy olyan ige szakaszt olvasok fel, ahol alapvetően nem az Isten tulajdonságai fognak előkerülni, hanem hogy milyenek vagyunk mi. Milyen az ember. De lesz azért kiút belőle ebből az állapotból, mert nagyon érdekes ez az ige szakasz, és úgy gondoltam, megéri erről az ige szakaszról beszélni, aminek nincs olyan nagy jelentősége látszólag, de mégis van mondani valója szerintem most a délelőtt, ami számunkra. Folytatom tovább Bírák könyvét. A Bírák könyve 7. fejezetéből fogok alapigét olvasni, a 22. versről, és folytatom, ez egy történet részlet lesz, és folytatom a 8. fejezet első 3 versét fogom Isten igét olvasni. Tehát Isten igét a Bírák könyvéből a 7. fejezet 22. versétől olvasom. És mikor a 300 ember belefújt fürkébe, fordítá az úr kinek-kinek fegyverét, az ő fele barátja ellen, az egész táborban, és egész Bécsitáig futott a tábor Cerea felé, Abel-Moha határáig, Tabaton túl. És egybe gyűjtenek az izrael férfiai Naftaliból, Áserből és az egész Manasséból, és úgy űzik el Midiánt. És követeket küldte Gedeon az egész Efraim hegységbe ezt üzenvén. Jöjjetek alá a midianiták ellen, és foglaljátok el előttük a vizeket Béthabálig és a Jordán. És egyre dűl le Efraimnak minden férfia, és elzárák a vizeket Bétbaráig és a Jordánt is. És elfoglalták Midiánnak két fejedelmét, Órebet és Zéjebet. És megölték Órebet az Óreb kősziklájában, és Zélebet megölték a Zéjeb patakjában, és űzték a midianitákat. Órebnek és Zélebnek fejét pedig elvidék Gedeonnak a Jordánon túl. És mondának az Efraim férfiai néki, miért cselekedted ezt mi velünk, hogy ellen hívtál minket, mikor a Midian ellen való hadakozásra indultál? És erősen feltűztek vele. Ő pedig mondta neki, vajon cselekedtem egy olyan dolgot, mint ti? Nem többet ére Efraim szőlőmezgerlése, amint Abiézer egész üvegje? Kezetekbe adta Isten Midiánnak fejedelmeit, Órebet és Zéjebet. Hát mit cselekedtem én olyat, mint ti? Akkor lecsendesedik az úr főháborodott lelkük, mikor a beszédet mondta. Eddig az ige. Kicsit, amikor olvastam ezt az igét, úgy nehéz is hirtelen elhelyezni. Tehát ez az ige szakasz, a történetnek a részlete, amikor Midiánt ugye legyőzte Gedeon 300 fővel, és megfutamodott a Midiánnak a serege. És kicsit úgy nehéz is volt olvasni ezt a sok idegen nevet, hogy milyen városból, honnan, hová. És azért is gondoltam, hogy kicsit nézzük már meg ezt a térképen, mert nem tudja az ember, hogy hova tegye ezt az egész dolgot. És ugye azt látjuk itt, hogy a csata a 300 emberrel, Gedeon és a 300 ember itt volt, ez ugye Izraelnek a területe, a különböző törzseknek ez volt ugye a Kánaán földje, ez volt, ott van a Galileai tenger, itt van a Jordán, és itt történt a csata ezen a területen, ahol úgymond 300 ember szembeszállt kb. 120 ezernyi Midiánnal. Tehát 300 és 120 ezer csatázott egymással, de azért is csodálatos volt ugye ez a csata, mert ugye fegyverek nélkül voltak Gedeonék, ők csak ugye fákját, és egy-egy vázát, vagy egy-egy kósot vittek magukkal. És megfutamították errefelé Midian. És ott ide ezeket a településeket is olvastam, hogy Bécsitán, meg errefelé menekült el a Midian sereg, mert Isten félelmet adott a szívükbe, és győzelmet adott ennek a 300 embernek. Na most ezután az történt, hogy Gedeon üzenetet küldött a környező törzseknek. Ugye itt volt Áser, Zebulon, Naftali, és akkor Manassé. És ezek jöttek üldözni a Midian, menekülő Midian sereget, és a valószínű, hogy átkelni csak errefelé tudott a Midian sereg, és ezért üzent külön Efraimnak, aki az Efraim hegység volt, a öröksége, az úrtól kapott terület, ami az övé volt, és Efraimnak az volt a feladata, hogy zárd el a forrásokat a menekülő midianiták elől. És el is zárták midianiták, és elzárták a Jordánt, és nem tudott hova menekülni a midianiták, és itt egy nagy vereséget szenvedtek ebből a Bét Baráknál, és itt volt, ahol két fejedelmük le is győzetett, de egy kis sereg, a 120 ezerből 15 ezer fő, aki el tudott menekülni. Majd erről később lesz szó, ez nem a mostani jegyedetésben. De alapvetően ez történt most, ami ez a történet beszél, hogy megvolt a győzelem, menekül a Midian sereg, és az efraimiták besegítenek, meg ugye a környező népek elkezdik küldözni, és az efraimiták besegítenek, és itt két fejedelmet legyőznek, és ezen az úton, meg itt nagy részt elpusztul a midianitáknak a nagy része. Jó, most menjünk tovább a következő képre. Azért is raktam még ezt a képet ide, Efraimnak az öröksége az itt van ezen a kis szakaszon, mert erről szeretnék egy kicsit beszélni, maradhatunk is itt. Mert igazából itt, ami lényeges, és annyira furcsa volt itt a számomra, ez a lázadás. Ez a méltatlankodás, ami Efraimból kitör. Ugye azt mondja itt, hogy és mondták az Efraim férfiai már itt Gedeonnak, miért cselekedted azt mi velünk, hogy el nem hívtál minket, mikor Midian ellen való hadakozásra indultál, és erősen feltűztek Gedeonnal. Majd később olvasjuk, hogy lecsillapodott a felháborodott lelkük, tehát egy felháborodott lélekkel voltak. Fel voltak háborodva, hogy miért nem hívta őket, Gedeon, Efraimot. Kicsit úgy megdöbbentett engem ez a felháborodás. Mi is történt valójában? Ugye az történt, hogy rab volt, vagyis nem rab, hanem el volt nyomva Izraelnek a népe. Ugye már többször beszéltem a Gedeonról a Bírák könyvében, hogy el volt nyomva. Az a nép, akinek Isten győzelmeket ígért, akinek azt ígérte, hogy letelepíti a Kánaánba a tejjel és mézzel folyó földön, ez a nép nyomorúságban élt. A tejjel és mézzel a Kánaán földjén. Miért? Mert jött mindig a Midian. És 8 éven keresztül folyamatosan nyomorgatta, és majdnem éheztek, és barlangokban lakott Izrael népe. És erre jön, Isten kijelöli Gedeont, és arat egy nagy győzelmet. 300 fővel megfutamítja a 120 ezres Midian. És amikor Isten ilyen győzelmet ad, amikor ilyen csodát cselekszik az Isten, mindenfajta fegyver nélkül megfutamítja az ellenséget, jön egy testvér, törzs, aki ő is megszabadul, akinek ő is része van annak, hogy végre a Midian legyőzetett, és elkezd háborogni. Elkezd lőzöngeni. Hát miért nem hívtál engem? Hát miért nem becsültél meg annyira, hogy engem is elhívtál volna? És ez jelez valamit. Valami nincs rendben Efraimmal. Valami nem volt rendben azokkal az emberek. És egy kicsit úgy utána olvastam, hogy is van ez a Efraim is, a története az Efraim törzsének. Ugye látjuk, hogy Efraim törzse, ott középtáján van az egész Kánaán földjének, és több hibát elkövetett Efraim, aminek az lett az eredménye, hogy volt bennük egy ilyen sértettség. Volt egy sértettség. Alapból volt egy sértettség bennük, azzal kapcsolatban, hogy osztották el a földeket. két hibát követett el Efraim. Az első hiba az volt, hogy nem volt megelégedve az ürökségével. Nem volt megelégedve az ürökségével. Felolvasok egy, nem csak ő, Manassé se volt nagyon megelégedve, de különösen Efraimra volt ez jellemző. Felolvasok egy részt. József fiai, ugye József fiai, ez a két törzs, a Manassé és az Efraim származtak Józseftől, csak Jákob magáinak fogadta ezt a Józsefnek a két fiát. Józsué könyvében ezt olvassuk, amikor Józsué kiosztotta az örökséget, akkor elkezdtek perelni József fiai, Efraim és Manassé törzse Józsuéval. Miért adtál nekem egy sor szerint való örökséget és ezt osztályrészt, holott én sok nép vagyok, mivel hogy ez ideig megáldott engem az Úr. Józsué pedig mondani ki, ha sok nép vagy te, menj fel az erdőre, és írts ott magadnak a perizeusoknak a Refaim földén, ha szoros néked az Efraim hegye. És mondának József fiai, nem elegendő nekünk ez a hegy. A kananeusoknak pedig, akik a völgyi síkon laknak, mindnek basszekerük van. Úgy azoknak, akik Bécseánban és a mezővárosaiban vannak, mindazoknak, akik a Jezreel völgyében vannak. Szólt pedig Józsuia a József házának, Efraimnak és Manassénak, és mondta, sok nép vagy te, és nagy erőd van neked, nem lesz néked egy sors, nem lesz, nagy erőd van neked, nem lesz neked csak egy sor szerint való részed. Mert hegyed lesz neked, ha erdő az, úgy írs ki azt, és annak szílei is tiéd lesznek. Mert kiűzöd a kananeust, noha vasszekeré vannak neki, és noha erős az. Tehát úgy nézett ki ez az egész, hogy ez az Efraim hegye. Ez az Efraim hegye. És azért is inkább Efraimra van kihegyezve, mert Manassénak jóval nagyobb területe is van. És azért inkább legsúlyosabban, leginkább az Efraimitáknak volt elégedetlenségre okuk idézőjelbe. És itt a völgyekben, itt ez a részen még a kananeusok éltek, és vasszekereik voltak, és panaszkodtak, hogy hát nekik nincs erejük, nem tudják őket. Miközben pont az ellenkezője volt igaz, hogy sokan voltak, ezért pont, hogy lett volna erejük kiűzni őket. És ez az elégedetlenség, ami jellemző volt rájuk, még azzal is társult, hogy igazából nem üzték a utána se a kananeusokat. Ott éltek közöttük, és megtűrték maguk között, és nem voltak megelégedve az Efraim hegyével ezzel a résszel. És ebből fakadt aztán az, hogy ilyen ez volt az ő sértettségük, az ő, ez volt az ő alapbeállításuk, hogy nem voltak megelégedve ezzel a helyel, amiben ők voltak. És ez megnyilvánult utána is, képzeljétek el testvérek, olyan érdekes a Biblia, mert 100 évvel később Jefte, az egyik bíra, ugyanígy győzelmet aratott az Amálek felett. És akkor az Efraimiak megint oda mentek Jeftéhez, ugyanúgy, mint ahogy oda mentek Gedeonhoz, és azt mondták Jeftének, hogy hogy nem hívtál minket magaddal, amikor Amálek ellen mentél. Ugyanaz az esemény játszódik meg, csak Jefte egy eléggé olyan ember volt, aki megkeseredett egy kicsit, mert ő volt az, aki a lányát bőrselenül feláldozta, hogy most ténylegesen vagy nem, ezt nem tudom, ezen vitáznak, de a lényeg, hogy egy keserű indulat volt benne, és összetűzött az Efraimiakkal, és 42 000 efraimi férfi töltek akkor meg. 100 évvel később körülbelül, amikor az efraimiak megint hangot adtak, hogy mi nem számítunk, hát minket miért nem hívtál győzelem a küzdelembe, amikor ellene mentél a Máleknek? 42 000 férfi halt meg. Ez nagyon jelentős érvágás egy törzs életében, egy nép életében. 42 000 férfi. Gedeon nem így bánt velük. Ő nem fordult ellenük, mondjuk sokkal kevesebben is voltak, csak 300 ember volt Gedeon mellett, de már akkor is így viselkedett Efraim, és aztán pedig ugye Jeftinél is történt egy ilyen. Pedig ez a hely nem egy rossz hely volt Efraimnak, nem egy rossz helye volt, mert nézzétek csak, mi van itt, amit mutatni szeretnék. Siló. Itt volt Silónak a hegye Efraimban, és amíg nem épült fel a templom, addig a Szent Sátor, addig az Isten tisztelet, ahol áldoztak a zsidók, az Silóba kellett mindenkinek menni. Tehát nem egy kiemelt hely volt az akkor, ahol, ami az ő területük volt, de egy kiemelt hely volt, mert mindenki ide vándorolt. egy kiemelt, egy nagyon megbecsült hely volt Siló, és ott volt a Szent Sátor, ott volt a minden évben, ahova oda mentek a zsidók áldozni, a Frigyláda, ez nem jutott eszembe, tehát ott volt a Frigyláda, amit különösen nagyra becsültek ugye a zsidók, és nyilván, hogy ott voltak sokszor a proféták lakóhelyei, tehát Efraim hegysége kifejezetten egy ilyen szellemi központ volt. És nagyon is, hogy jelentős volt, és Isten sokra becsülte Efraimot. Isten sokra becsülte Efraimot. És ők maguk pedig úgy érezték, hogy nincsenek megbecsülve. Pedig Isten nagyra becsülte Efraimot, hogy közéjük helyezte az ő sátrát, az ő ládáját. És ennek ellenére ők nem vették ezt figyelembe. Ők nem szellemi megbecsülést akartak, nem Istentől akartak megbecsülést, hanem gazdagságot akartak. Ők minél több területet akartak, hisz a hegyekben nehezebb volt az élet, mint ahol síkságok voltak, ahol a tejjel és mézzel folyó föld volt, ami sokkal inkább gazdagabb volt. Nem becsülték meg azt, amivel Isten megbízta őket. És ezeket azért hoztam fel, most ki lehet kapcsolni most már, ezeket azért hoztam fel, és azért is érdekes ez a példa, és figyelmeztetés, ami számunkra, hogy milyen az ember, hogy milyen tud lenni Efraim is, mert ránk is jellemzőek lehetnek ilyen tulajdonságok. Ahogy készültem az igehirdetésre a héten, és gondolkoztam ezekről az igékről, amik úgy Efraim viselkedésén, úgy saját magam is rajta kaptam, hogy bennem is vannak ilyen gondolatok. Volt a héten egy eset, amikor fejlesztéssel foglalkozok, és fejlesztenem kellett, vagy elég sok mindent, egy programot, és havonta egyszer van nálunk az olyan, amikor elkezdhetik a felhasználók használni azokat, amiket a fejlesztők lefejlesztenek. Minden hónapban van egy időpont, előre meg van beszélve, na, ekkor a fejlesztők összekészítenek egy csomagot, és onnantól kezdve rárakják a számítógépekre, és elkezdhetik használni. És úgy alakult, hogy nagyon nehéz fejlesztési feladatot kaptam, és jó volt már, működött, de mindig akartam, hogy még tökéletesebb legyen. Itt is javítsak, ott is javítsak, és ezért elhúzódott az én részem ebbe a csomagba. Többiek már kész voltak a fejlesztéssel, és mindig kérdeztek, mikor leszek kész. Hát nem tudom, majd szólok. Még kérdezik, mikor leszek kész, nem tudok, majd szólok. És eljött az idő, hogy egyszer csak kaptam egy levelet, hogy hát Bálint Géza miatt nem tudjuk a havi csomagot élesíteni, hanem két nappal el kell csúsztatni az egész élesítést. És ez kiment, vagy 10 embernek. Hát nekem olyan rosszul esett, hogy lehet. Hát, hogy nem is szólt senki, hogy van egy határidő, és én, hogyha túllépek rajta, akkor én azt hittem, még van időm, és én jogosan húztam az időt, de hogyha kellett volna, akkor én gyorsan összedobtam volna, és meg lehetett volna csinálni, és olyan rosszul esett nekem az, hogy itt 10 ember előtt engem lejáratnak, és azt mondják, hogy én miattam csúszott, miközben, ha kellett volna gyorsan, ha szóltak volna időbe, akkor odaadtam volna úgy, ahogy van, nem tökéletesítettem volna. És nekem ez nagyon rosszul esett, hogy idézőjelben lejárattak itt most a több ember előtt, és mit gondol a főnököm, mit gondol a főnököm főnöke, hogy most én miattam ennyire ügyetlen vagyok. Hát és eléggé felháborodtam rajta, és főképp azon, hogy miért nem szóltak előtte, miért nem mondták meg, hogy nézd, ha négyig nem adod le, akkor két napot csúszni fogunk. Ezt senki nem szólt erről. Hát próbáltam magam nyugtatgatni, de hát mondom, csak felhívom azt, aki felelős ezért a dologért, és az volt a szomorú az egészben, hogy aki ezért felelős volt, hogy kiment ez a levél, részben azért is volt, hogy két napot csúszunk, nem egy napot, mert másnap temetésre ment. És el kellett utazni a temetésre. És hát felhívom ezt az embert, és akkor mondtam, hogy ne arra, hogy hát miért csúszunk miattam, hát nem szóltatok nekem. Hát igen, igen, nem szóltak. Na a lényeg az, hogy egy kicsit így rápirítottam, de nem durván. De aztán, amikor leraktam a telefont, egyből elkezdett bántani, és az volt bennem, hogy uram, hát hát annyira, nem is annyira fontos ez. Én meg mennyire fölháborodtam rajta, hogy most 10 ember, vagy nem tudom mennyi, mit gondol én róla. És milyen indulatba jöttem, és felháborodtam, hogy bántak így velem. És azt láttam meg erről az egészből, hogy lehet, hogy mivel gyászul ez az ember, pont, hogy inkább részvétre, vagy valami odafigyelésre szorult volna a hívőtől. A hívőtől. Nem pedig arra, hogy a sérelmeit a fejére olvassa. Aztán utána 2 napra rá bocsánatot kértem tőle azért, hogy tapintatlan voltam, de mégis úgy érzem, hogy lehetőséget kihagytam, mert magamra tekintettem, és az volt bennem, hogy na milyen mértatlanságért. És azt láttam utólag, azért is reagáltam így erre a dologra, mert nem voltam kész. Nem voltam kész. Nem volt annyira nem voltam tele annyira az Úrral, hogy ha megszúrtak, akkor nehezül jön ki belőle. És kicsit én ezt látom Efraimban is, hogy méltatlanságok érték, és úgy érezte, hogy kihagyták ebből az egészből, és csak magára tekintett. Csak magát nézte Efraim. Hogy hol van az én dicsőségem, hol van ebben a csatában az én szerepem, hiszen én erős nép vagyok, én nagy nép vagyok, miért nem hívtatok engem segítségül, és nem nézett egyáltalán Istenre. Istenre egyáltalán nem nézett fel. De egy hatalmas győzelmet adott az Isten. Hatalmas győzelmet adott az Isten, és ez neki semmi volt. Itt a lényeg neki az lett volna, hogyha ő előtérbe került, hogyha őt nem éri méltatlanság, ez volt teljesen a szívében. És olyan érdekes, hogy Gedeon bölcsen jár el. Ugye elsőre én is azt mondom, hogy milyen bölcsen járt el Gedeon. Azt mondta Gedeon, hogy hát én olyan keveset tettem, de te, neked Isten a kezedbe adott 2 fejedelmet is. Én 1 fejedelmet se fogtam el. De te 2 fejedelmet is elfogtál. Milyen erősen jártál el. Amit én tettem, az olyan kevés. Saját magát így lekicsinyelte, a másikat fölemelte, és ez egy látszólagos megoldás. De hát Efraimban történt valami változás. Látott Istentől egy csodát, hogy megszabadította a Izrael népét, a Midiántól, megfutott a hatalmas sereg. Valami változott Efraimban? Nem változott semmi. És amikor egy ilyen eset van Gedeonnak, nem inkább azt kellett volna mondani, hát nézd, Efraimiták, ez a csata nem az én csatám volt. Engem az Úr választott ki erre, és ő az, aki megfutamította az ellenséget. Ő az, aki nagyot cselekedett, aki hatalmasan cselekedett. Nem ez lett volna Gedeontól is inkább a helyesebb vagy eljárás. Istenre mutatni fel. Mert látszólag egy kellemetlen szituációba került, amikor győzelmet arat, és váratlanul neki támadnak a saját törzstársai, és ez tényleg egy nehéz helyzet volt, és lehet, hogy valahol nem is lehet annyira hibáztatni, emiatt Gedeon, hisz ő egy tapasztalatlan vezető volt még, de mégis mennyivel másabb lett volna, ha Istenre mutat fel. Mert Isten mindig, amikor találkozik, az Úr Jézus, amikor találkozott a farizeusokkal, fejükre olvasta a hibáikat, de mindig azért, hogy megtérítse őket, hogy megváltoztassa őket. Mert az igaz, ami az igében van, amit beszéltünk is, hogy Isten a szeretet. És szereti az efraimitákat Isten, szerette akkor is, szerette bennünket is, szereti a farizeusokat is, amikor az Úr Jézus a földön járt, és mindig is a célja az volt, hogy megtérítse őket. Hogy felismertesse őket, hogy én vagyok az Úr Jézus Krisztus. És itt is az efraimitáknak az lett volna helyes, ha ők meghallották volna azt, hogy nézzétek, Isten az, aki megszabadított. Isten az, aki cselekedett. Nézzetek rá. És ő hozzá folyamodjatok. És akkor lehet, hogy Efraim, tehát nem így mentek volna el, hogy 100 év múlva megint mennek hőzönkbe, és akkor kiírtják 42 000 férfitársukat ott. Jefték. Nem változtak meg Efraimiták. És még egyszer szeretnék visszamenni, hogy miért is voltak ilyenek az Efraimiták. Nem fogadták el azt a helyet, ahová Isten állította őket. Nem fogadták el azt a területet, amit látszólag nem volt jó, de, mint ahogy mondtam, egy kiemelt terület volt Isten előtt. Nem fogadták el azt a helyet. És ezért volt ez a békétlenség, nyugtalanság, a másik nem írtották ki az ellenséget maguk közül. És ezért nem tudták teljesen birtokba venni azt a területet. És itt szeretném egy kicsit magunkra, hogyha nézni, hogy mi, a mi területünk, amit Isten ránk bízott, azon megállunk, elégedettek vagyunk vele. Elfoglaljuk teljesen, mint édesapa, az édesapai pozícióban, a család fenntartó, a férj helytállak. Végzem a területemen, amit Isten ott rám bíz, mint férj, vagy feleség. Végzi a feleség azt, amit Isten rábízott, ami ez az ő területe, amit Isten kijelölt a számára, ahol találkozhat Istennel, ami Isten előtt egy kedves hely. Mert Isten előtt mindig az a kedves, ha azon a területen áll meg az ember, amit Isten rábízott. Egy tanuló tanulásra figyel oda, az Isten előtt kedves. Ha aki éppen tanul, tanul. Ha egy dolgozó végzi a rábízott munkát, becsülettel, az Isten előtt kedves. Ami ránk van bízva, azt kell elvégezni és megállni benne. És nem pedig azt nézni, hogy nekem ilyen sérelmem van, evelem így nem fizetik a fizetést becsületesen, nem becsülnek meg az iskolában, nem tudom kibontakoztatni a tehetségemet, állandóan mosogatnom kell, állandóan tennem kell ezt vagy azt, vagy a férfiak a férfi dolgokat mondják, nők a női dolgokat, és lehet egy állandó háborgásban élni, békétlenségben, vagy lehet azt mondani, Uram, ez az én területem, ezt rám bíztad. És higgyétek el, ha valaki végzi a területét, akkor megtalálja azokat a pontokat, ahol Isten megáldja őt, és észre fogja venni, hogy amíg én mosogatok, én Isten tisztelem. Ez az Isten tiszteletnek a helye. Siló volt az Isten tisztelet helye. Ha a helyemen vagyok, akkor tisztelem az Isten. Ha elmozdulok a helyemről, ha elégedetlenkedek, ha nem végzem a feladatom, akkor nincs hely az Isten tiszteletnek se az életemben. Hiába járok gyülekezetbe, hiába teszek sok minden dolgot. De Istent úgy tudom tisztelni, ha helyemben vagyok, és azzal elégszem meg. És így ezzel tudom tisztelni. És ugye a másik rész, amiben hibázott, ugye Efraim, hogy az ellenséget nem jutottak ki. Nincs helye az ördög befolyásának azon a területen, ahol én vagyok. És harcolnom kell tudatosan azokon a területeken, ahol helyet kell állnom, hogy ne kapjon helyet a világ, ne kapjon helyet az ördög, ne kapjon helyet akár a saját kívánságaim, a saját különféle vágyaim, hanem álljak meg Isten szerint való módon. Értsem az ellenséget, és így lesz áldás az életemen, és azon a területen, amit Isten rám bízott. Ez a tanulsága ennek a mai történetnek. Ez a tanulság annak, hogy megelégedett, örömteli életet éljünk, hogyha megállunk a helyünkön, amit Isten kijelölt a mi számunkra. Hát nem tette ezt meg Efraim. És sokszor én úgy érzem, mi se tesszük meg. Próbálkozunk, erőlködünk. Sokszor én magam is tudom, hogy van, amikor jobban sikerül, van, amikor nem. És ezzel kapcsolatban még egy igét szeretnék mondani, ami csak úgy lehet megérteni és megragadni, szerintem, hogyha hittel állunk rá, és teljes szívvel. Mert ebben a történetben azt látjuk, hogy valaki belekapaszkodik az Úr Jézusba. Teljes erejével. Hát másképp nem tudta, csak úgy, hogy kiáltani tudott, mert egy vakról van szó. A héten olvastam ezt a történetet, azt olyan jó megragadott ez a gondolat, amikor a vak Bartimeus ott ül az út szélén, és tisztában van vele, hogy ő milyen ember. Tisztában van vele. Tisztában van, hogy vak, teljesen képtelen a munkára, teljesen ki van szolgáltatva a környezetének, a mellette elmenőknek, és tudta, hogy ez nem egy jó állapot. És valami motoszkálás tömeget hallott, hogy megy ott a tömeg, és elkezd kérdezősködni, mi ez, mi történik ott, vagy hogy mi van itt, mi ez a hangzavar. És hallja, hogy valaki megy ott el, Jézus Krisztus. És amikor hallott Jézusról, és már hallotta, hogy ő miket tett, hogy ő milyen hatalmas, hány embernek változtatta meg az életét, elkezdett teljes erőből kiabálni. Úgyhogy zavarta a többieket. Kiabálni kezdett azért, hogy megálljon Jézus, és hogy megváltoztassa az ő életét, hogy lásson. Teljes erőből kiabált Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta. És hitte, hogyha Jézus megáll, ha sikerül megállítani, akkor megváltoztatja az ő életét, és látóvá teszi. És én úgy gondolom, hogy ez ránk is igaz. Én úgy gondolom, annyi tanítást hallunk, és annyiszor beszélünk az Isten igényéről, és sokszor szembesülünk azzal, hogy gyengék vagyunk, hogy hát itt ezt jobban kéne tenni, azt jobban kéne tenni, hogy tudjuk, hogy milyenek vagyunk. De épp ezért milyen jó, hogyha mi tudjuk, hogy milyenek vagyunk, akkor kiabálhatunk az Úrhoz, és kérhetjük, hogy újítson meg, erősítsen meg, töltsön fel erővel. És az a terület, ahol nem tudok előre haladni, ott jöjjön, és az ő szent lelkével szabadítson meg, ott újítson meg. Az a terület, ami talán régóta nem megy, ami nagyon nehéz. Ott hozzon változást az én életemben. És az Úr Jézus ma is ugyanúgy, itt van, ma is ugyanúgy tud változást hozni az ember életébe. Ma is képes arra, hogy átforduljon az embernek a szíve. Amit eddig így gondolt, kivilágosítsa az ő gondolatait. Amiben eddig mindig kudarcot vallott, győzelmeket arasson. Ez ma is élő üzenet. Ami Bartimeussal megtörtént, ez velünk is megtörténhet. A mi szívünkön is tud változtatni az Úr Jézus. Ha szívünkből kiáltunk hozzá, ha hozzáfordulunk szívünkből, ha a motyogás, nem fog oda menni az Úr. Mert tudja, hogy nem teljes szívből van. Csak ez egy opció, hogy hát, ha nem megy, akkor imádkozok. Sokszor így vagyunk, hogy bekapunk vagy egy gyógyszert, meg imádkozunk. Tehát így nem fog az Úr megváltoztatni, ha hittel nem megyünk elé, ha hitet, nem, nincs ott a hit benne, ami szívünkben, és nem így megyünk az Úrhoz, hogy teljesen akarom, Uram, akarom, hogy változtass meg, akkor nem történik semmi. Akarnunk kell a szívünkből, változtass meg, Uram, mert veled jó járni, mert szeretnék új ember lenni, más ember akarok lenni, és teljes életet akarok élni. Amit nem rabol meg a sátán, ami nincs állandó önmagával konfliktusban, nem kerül az ember állandóan, hogy ezt akarnám, de nem tudom tenni, hanem valóban az Úr szerinti életre segít el minket, ha hittel az Úr Jézus Krisztushoz kiáltunk. És ez igazság. Hát kívánom azt, hogy ne legyünk olyanok, mint az efraimiak, ne magunkkal legyünk tele, foglaljuk el azokat a drága területeket, amik talán nem olyan könnyűek, végezzük a feladatunkat, és épüljünk, növekedjünk az Úrban. Amen.